Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A héten lezajlott B9 csúcs már nem egyszerűen a NATO keleti tagállamainak egy koordinációs fóruma volt, hanem több elemző szerint egy új stratégiai korszaknak a kezdete, annak az előjele. A Bukarestben tartott találkozón látványosan erősödött a román-lengyel északi államok együttműködésének a gondolata, miközben a hangsúlya Fekete-tengertől az Arktiszig húzódó egységes biztonsági térre, a lég- és rakétavédelemre, valamint Oroszország hosszú távú feltartóztatására került. Hangsúlyosan megjelent a román fővárosban a NATO 3.0 kifejezés is, ami arra utal, hogy a szövetség nem csak alkalmazkodik az ukrajnai háború következményeihez, hanem átalakulhat strukturális értelemben is. Románia ebben a folyamatban láthatóan sokkal aktívabb és ambiciózusabb szerepet keres, mint korábban, nem csak a Fekete-tenger térségének a kulcs szereplőjeként pozícionálja már magát, hanem a NATO keleti szárnyának az egyik stratégiai központjaként is. Ma arról beszélgetünk a Naprakészben, hogy a NATO belső erőegyensúlya az hogyan változik, milyen biztonságpolitikai következményei lehetnek annak, hogy Kelet-Európa ma sokkal erősebben igyekszik formálni a katonai szövetségnek a napirendjét, mint korábban. Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő, Magyarország korábbi védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm a felkérést.
D9 eredetileg konzultációs fórumként indult, a bukaresti kilenceknek a csoportja, most viszont egyre több elemző mondja azt Romániában, hogy ez mintha egyfajta keleti miniblokk lenne, vagy egyfajta keleti miniblokk formálódna a NATO-n belül. Ez egyrészt a határon túl is úgy látszik, és ha igen, akkor ez mennyire tudatos stratégia?
Igen, hát ugye a bukaresti kilencek alapvetően Románia és Lengyelország ötlete nyomán alakult meg. Magába foglalja a keleti, ha úgy tetszik, a NATO-nak a keleti végeinek az államait, tehát a NATO keleti határának 9 tagállamát. És eredetileg igen, egy konzultációs fórumként szolgált. Magyarország mindig benne volt ebben a konzultációs fórumban, de mindig egy kicsit szkeptikusan állt hozzá a társasághoz. Egyébként pontosan azért, mert Magyarország a NATO-n belül soha nem igazán támogatta ilyen csoportoknak, klikkeknek a létrehozását. Ugye például ugye ismert Magyarország régóta tagja a visegrádi négyeknek, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország alkotják a visegrádi négyeket, de ezt alapvetően mindig az EU-n, az Európai Unión belüli céljaink elérésére, nyomásgyakorlásra, közös fellépésre használtuk, és soha nem nyilvánultunk meg V4-es formátumban a NATO-n belül. Ez az oka annak, hogy Magyarország mindig is egy kicsit szkeptikus volt, annak ellenére, hogy részt vett a bukaresti kilenceknek a működésében. Most az, hogy ez mennyire válik, vagy válhat egyáltalán egy konzultációs fórumnál többé, ez azért még a jövő zenéje. Ugye a NATO-n belül a döntéshozatal az konszenzusos, tehát minden döntéshez, minden tagállam beleegyezése szükséges, és ennek a konszenzusnak az elérése, ugye a NATO főtitkárának az a dolga egyébként, hogy elősegítse a konszenzus kialakulását. Tulajdonképpen lehetőséget hagy arra, hogy kisebb csoportokban konzultáljanak egymással a tagországok. Tehát tulajdonképpen továbbra is van egy ilyen konzultációs mechanizmusnak, vagy kisebb csoportos konzultációs mechanizmusnak tere. De hogy ennél többé váljon, és ugye hogy ennek mi lenne a tartalma, hogy ennél többé váljon? A NATO-nak az erejét pontosan az adja, hogy az Egyesült Államok és az európai NATO szövetségesek összehangoltan egy hangon beszélnek, és egy irányba húzó döntést hoznak. Ezen belül egy jobban elkülönült csoportnak, hát én legalábbis nem nagyon látom az értelmét, megismételve persze, hogy a konzultáció az mindig jó. A mostani bukaresti csúcs találkozó is, ugye ez egy kibővített csúcs találkozó volt, mert nem csak a B9-ek vettek ebben részt, hanem az északi államok is, tehát a NATO...
És hát jelen volt a NATO főtitkára is, Mark Rutte.
Így van, tehát a NATO-nak ugye most már az összes északi állam a tagja, tehát Izland, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, ugye korábban is az volt, és hát részt vett a NATO főtitkára, illetve Zelenszkij ukrán elnök, és az Egyesült Államok képviselője megfigyelőként. Most ugye abból, hogy kik vettek ebben részt, ugye nyilván következtetni lehet arra, hogy milyen témákat vitattak meg, és az egész találkozónak tulajdonképpen mi volt az értelme. Most a NATO főtitkára azért volt jelen, mert közeledik, július 7-én, 8-án lesz, a NATO-nak a következő csúcstalálkozója, az ankarai csúcstalálkozó, ahol nyilván manapság a NATO állam és kormányfői évente egyszer találkoznak, és ezt elő kell készíteni. Ugye ez a legfontosabb fórum a NATO-ban, ezért annak érdekében, hogy az sikeres legyen, ennek a döntéseit elő kell készíteni, és a NATO főtitkára ezt a fórumot is kihasználta arra, hogy elősegítse a konszenzust. Az ukrán elnöknek a jelenléte pedig azért volt érthető. Ugye Ukrajna minden fórumot kihasznál arra, hogy egyfelől a saját támogatottságát vagy támogatását erősítse, úgy politikai, mint anyagi és katonai értelemben, másfelől pedig a saját vélt vagy valós katonai képességeit reklámozza a szövetségesek körében. Ugye az ukrán politika központjában az a gondolat áll, hogy Európa védelme lehetetlen Ukrajna nélkül. Most az egy másik kérdés, hogy ezzel az ukrán megközelítéssel egyetértünk-e vagy sem, de ez az ukrán álláspontnak a központi gondolata. És ugye ezt próbálják ők minden fórumon hangoztatni. Nagyjából erről szólt a bukaresti kilencek találkozója magyar szemmel nézve.
Azt azért tegyük hozzá, hogy nagyon sok katonai szakértő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenleg a hadseregek közül az ukrán az egyik legtapasztaltabb, illetve legfelkészültebb.
Kétségtelenül így van, és az ukrajnai háború során derült ki egy csomó olyan dolog, amire egyébként a katonai tervezők korábban még csak nem is gondoltak. Tehát ugye ebből a leglátványosabb a drónháborúzásnak a természete, és ilyen szempontból a NATO-nak és a NATO tagállamoknak egyenként is nagyon komoly tapasztalatokat lehet levonni Ukrajnának a háborúban, hogy is mondjam, csak kikísérletezett, vagy megérett harcmodorából. Hogyan zajlik a valóságban egy ilyen modern háború? Ezért a NATO-ban is, meg egyes európai államok kétoldalú alapon is ezeket a tapasztalatokat megpróbálják átvenni Ukrajnától. Tehát ez tökéletesen igaz így. Ugyanakkor Ukrajna, nehéz pontosan megmondani, hogy jelenleg hány milliós ország, de körülbelül egy olyan 30 milliós ország jelenleg, a NATO pedig közel 1 milliárd embert tömörít. Hogyha Amerikát le is vennénk ebből, akkor is Európa egy több mint fél milliárdos szövetség, sokkal nagyobb gazdasági erővel, sokkal nagyobb katonai erővel. Tehát az ukrán állítás, hogy Európa védelme lehetetlen Ukrajna nélkül, én ezt a, hogy is mondjam, csak a politikai reklám, hogy finoman fejezem ki, kategóriába sorolom, az teljesen megérthető egyébként, hogy Ukrajna a saját értékét próbálja hangsúlyozni a nemzetközi téren, de az rendkívül veszélyes lenne, hogyha Európa vagy a NATO ténylegesen elhinné, hogy Ukrajna nélkül Európa vagy a NATO az védtelen.
Az viszont elhangzott a bukaresti 9-ek találkozóján, és hát ez tényként másképp kimondva szintén elhangzott ma már a NATO-s körökben, hogy Oroszország már nem csak regionális fenyegetés, vagy Oroszországot már nem csak regionális fenyegetésként kell leírni, vagy kell értelmezni, hanem hosszú távú strukturális veszélyként. Ez új korszakot jelent a B9-es találkozó után, vagy amint már fogalmaztam, ezt eddig is már kimondta a NATO?
Nem, hát ezt a NATO már korábban is kimondta, tehát hogyha az ember elolvassa a NATO-nak a legfontosabb dokumentumait, ugye ezek közül mindig a stratégia, az úgynevezett stratégiai koncepció a legfontosabb irányadó dokumentum a NATO-ban, és az a stratégiai koncepció tulajdonképpen most már évekkel ezelőtt fogadták el Madridban, a madridi csúcstalálkozón. Már az is úgy fogalmazott, hogy a NATO-t két veszély fenyegeti, az egyik az első számú Oroszország, és a második számú a nemzetközi terrorizmus. Tehát hosszú idő óta tulajdonképpen ez a folyamat már megkezdődött 2014-ben, ugye úgy is felfoghatjuk, hogy a mostani háború az 22-ben kezdődött, de tulajdonképpen ez a háború már valahogy 2014-ben elkezdődött, ugye a Donbasz egy részének és a Krím-félszigetnek az orosz annexiójával vagy elfoglalásával. Tehát 2014 óta a NATO eleinte lassabban, aztán egyre gyorsuló ütemben átállt a korábbi szemléletből, amelyik alapvetően a területen kívüli műveletekre koncentrált, gondoljunk itt Afganisztánra vagy Irakra, az orosz fenyegetés elleni védelemre. Egyébként ugye ezt is szokták NATO 3.0-nak hívni. Ugye a NATO 1.0 az a Szovjetunió elleni, a hidegháborús NATO volt, a NATO 2.0 az a szovjet fenyegetés megszűnése, a rendszerváltozások 90-es évek elejétől kezdődött, amikor a NATO egyre inkább a területén kívüli veszélyek ellen lépett fel, ahogy említettem, ugye ide tartozik például Afganisztán, vagy az iraki művelet is, és a NATO 3.0 az tulajdonképpen visszatérés valahol az 1.0-ához, csak annak egy módosított változatával, hiszen itt ugye már nem a Szovjetunióval állunk szembe, hanem az orosz fenyegetéssel.
Igen, ugye csak az hogy ez az orosz fenyegetés, elnézést, hogy félbeszakítom, hogy ez már nem az a klasszikus katonai fenyegetés, mint ami volt a szovjet időkben. Itt most olyan hibrid műveletekről beszélünk, mint kibertámadások, szabotázsakciók, dezinformáció, tehát ezek ellen tud kezdeni valamit a NATO? Mert a katonai fenyegetés ellen tudtuk, hogyan kell fellépni, a klasszikus katonai fenyegetés ellen. A mostaniakkal szemben már sokkal védtelenebbek vagyunk, vagy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy védtelenebbek vagyunk.
Hát ugye azért, ha belegondolunk, kétségtelenül vannak a fenyegetésnek új formái. Tehát például a kiber fenyegetés, az amíg nem volt világháló, addig ugye nem volt, tehát nem is lehetett kiber térről beszélni, tehát nyilván a hidegháborúban ez nem volt kérdés. De hát azért a hidegháborúban is szabotázs már akkor is volt, lehet, hogy más formában, meg más lehetőségekkel, de szabotázsra akkor is kellett készülni, propaganda már akkor is volt, befolyásolási műveletekre, emlékezzünk csak vissza például a KGB pénzelte például a 80-as években Európában azokat a baloldali úgynevezett békemozgalmakat, amelyek az amerikai rakétatelepítés ellen tüntettek. Tehát ez nem új dolog, csak most újra rácsodálkozunk arra, hogy ugye ezt a fajta hadviselést, ha úgy tetszik, titkos hadviselést, ezt Oroszország vagy a Szovjetunió, sőt tulajdonképpen egyébként egy csomó más ország is alkalmazza. Nyilván a megváltozott, technológiailag megváltozott térben ezeknek a módszerei változnak. Mert ugye máshogy kellett a politikai befolyást kiterjeszteni a 80-as években, amikor mondjuk a csúcs technológia a tévéadás volt, és máshogy kell ezt a fajta befolyást megpróbálni kiterjeszteni egy olyan világban, amikor mondjuk az internet, vagy a különféle platformok, azok, sőt, ugye egyre inkább a mesterséges intelligencia korában, ugye a módszerek változnak. De azért ne gondoljuk azt, hogy minden tekintetben egy teljesen új világban élünk. Egyébként a NATO-nak mindig is az volt az ereje, hogy tudott alkalmazkodni a megváltozó kihívásokhoz. Akár a kihívásnak a természete változott meg, akár annak az elérésének a módjai. Tehát én itt nem félteném a NATO-t. A NATO mindig nagyon jól tudott adaptálódni a kihívásokhoz. Ugye nem is véletlen, hogy ilyen hosszú kort megélt. Nem ért véget a hidegháború végével, hanem tovább élt, és mindig megtalálta a maga feladatrendszerét, hiszen kihívás az mindig volt.
Ha már a kihívásokról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a következő évtizednek a kulcsterülete az egyértelműen a drón és a rakétavédelem, vagy a légvédelem, az az, amire nagyon-nagyon kell koncentrálnia a NATO-nak?
Én azt mondanám, én óvatosan fogalmaznék, én azt mondanám, hogy jelen pillanatban így tűnik, és nyilvánvalóan most ezzel kell foglalkozni. Ugyanakkor azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a haditechnika rendkívül gyorsan tud változni. Ugye, ahogy a civil technológia is rendkívül gyorsan tud változni, úgy a haditechnika is rendkívül gyorsan tud változni. Tehát folyamatosan kutatni kell a jövőt, erre akarok kiukadni. Nyilván most, amit meg kell oldani, az a drón hadviselésben a legújabb trendeknek az átvétele, és itt ugye Ukrajna nagyon fontos szereplő, hiszen jelen pillanatban két ország van a világon, akik legalábbis ezt a frontvonalbeli drón hadviselési technológiát nagyon jól ismerik, ugye ezek az oroszok és az ukránok. És nyilván az oroszoktól nem tudunk átvenni tapasztalatokat, de az ukránoktól igen. és ezért fontos ez a terület. Természetesen egyébként a magas szintű nyugati technológia, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ezen a területen is a legmagasabb szintű technológia az a nyugati országok kezében van, elsősorban is egyébként az Egyesült Államok kezében. Ezeket a tapasztalatokat párosítani tudja a magas szintű technológiával, és még jobb eredményeket tud elérni. És ugye itt, amivel legjobban össze kell hozni ezt, ez a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia az hihetetlen módon át tudja alakítani. Olyan módokon, amit még ebben a pillanatban át se tudunk egészen látni. Át tudja alakítani ezt a hadviselést. De igen, a drón hadviselés a legfontosabb terület, illetve a drón elhárítás, ami nyilván szorosan összefügg a drón hadviseléssel. És eközben persze ott vannak még a ballisztikus rakéták és a ballisztikus rakéta elhárítás is. Ugye ezen a területen is vadonatúj fejlemények vannak, ugye egyre több hiperszónikus rendszert építenek, ami persze nem vadonatúj dolog, de abban a mértékben vagy méretben, amiben egyre inkább ezek gyártásra kerülnek, bizonyos szempontból új kihívásokkal szembesülünk, illetve saját megoldásaink vannak. Itt is egyébként az amerikai Egyesült Államok viszi a prímet és vezeti ezt a technológiát.
Siklósi Péter, magyar biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a mai napra kész vendége. Térünk vissza a B9-es találkozóra, amelyen Mark Rutte, NATO főtitkár többször hangsúlyozta, hogy erősebb Európa egy erősebb NATO-ban. Ez valójában amerikai elvárás Európa felé, vagy pedig a NATO látja úgy, hogy egy erősebb Európára van szükség, vagy esetleg Európa látta be azt, hogy erősödnie kell katonai értelemben véve.
Ez egy nagyon határozott amerikai elvárás. Egyébként már nagyon régóta mondogatják különböző amerikai adminisztrációk, hogy a hidegháború vége után kialakult helyzet, amelyben az Egyesült Államok fenntartotta a védelmi költését, Európa viszont fokozatosan lecsökkentette a hidegháborús védelmi kiadásait, és ezeket polgári, jórét szociális célokra fordította ezt a pénzt, és ezzel kvázi elhanyagolta a védelmi képességeit. Ez hosszú távon fenntarthatatlan helyzetet eredményez. Ezt különféle amerikai adminisztrációk már tényleg nagyon régóta mondogatják, ez nem egy új dolog. Viszont Donald Trump volt az első olyan, aki ezt az üzenetet döntések formájában át is tudta erőszakolni az európai NATO tagállamokon. Persze kellett hozzá nyilván a Putyin orosz elnök által jelentett fenyegetés is. De lényeg az, hogy ugye tavaly a hágai NATO csúcstalálkozón döntés született arról, hogy miután az európaiak elérték többé-kevésbé egyébként a 2%-os védelmi költségvetést, ezt tovább kell erősíteni, és el kell érni a 3,5 plusz másfél egyenlő 5%-os védelmi kiadásokat. Ugye 3,5%-ot költeni a hadseregekre, és további 1,5%-ot az olyan civil, jórészt infrastruktúrális költésekre, amelyeknek vannak biztonsági következményei. Most összehasonlításul tudni kell, hogy az Egyesült Államok körülbelül 3,5%-ot költött a védelmi kiadásokra. Tehát itt Európa elfogadta egy nagyon határozott, nagyon erős amerikai nyomásra egyébként, hogy ugyanannyit kölcsön védelemre, mint az Egyesült Államok. Na most persze ez nem fog azonnali képességnövekedéseket elérni, hát először is azért, mert 3,5%-ot se egyik napról a másikra érik el az európai államok, hanem erre is adtak egy 10 éves periódus, tehát ezt 2035-ig kell elérni. Most más kérdés egyébként, hogy vannak olyan európai államok, amelyek már most elérték ezt a százalékot, itt például Lengyelországra érdemes utalni. De az a lényeg, hogy azért itt időbe kerül, nem csak, hogy elérjék ezt a mondjuk 5%-ot, hanem amíg a költés beindul, a haditechnikai fejlesztések se egyik napról a másikra jelentkeznek képességnövekedésben, ugye hát ezeket le kell gyártani, ezeket az eszközöket, ezeket rendszeresíteni kell, ki kell képezni a katonákat rá. Ez mind-mind hosszú időt vesz igénybe, de ez az irány elindult. Európa belátta, hogy többet kell költenie védelemre. Hát ugye nyilván nem problémamentes a dolog, hiszen nem lehet azt mondani, hogy az európai gazdaság az valami nagyon fényes helyzetben lenne. Hogy úgy mondjam, itt a válságba zuhanásnak a határán billeg az európai gazdaság, és ilyen nem könnyű gazdasági környezetben kell megtalálni a forrását ennek a folyamatosan növekvő védelmi kiadás rendszernek. Úgyhogy erről szól most tulajdonképpen a NATO, de a jó hír az, hogy az európaiak belátták, hogy teljesíteniük kell azt, amit az amerikaiak követelnek már régóta Európától.
Amikor majd megvalósul az európai önállósodás, akkor az lesz a következő lépés, hogy Washington csökkenti az európai jelenlétet, vagy ettől nem kell tartani, mert katonák kivonására volt már példa Romániában is, Németország zajlik.
Igen, én az európai önállósodás kifejezéssel azért óvatosan bánnék. Mert persze én tudom, hogy vannak sokan Európában, akik leginkább az európai föderalisták ilyenek, akik egy európai föderális államban gondolkodnak, ahol a nemzeti döntéshozatal háttérbe szorul, és egy központi külpolitikai akarat érvényesül Brüsszelből irányítva. De ez azért számos problémát vet föl. A legreálisabb az az, hogy a transatlanti szövetségen belül, tehát más szóval a NATO-n belül, az európaiak nagyobb szerepet vállalnak a saját biztonságuknak elérésében, garantálásában. Alapvetően egyébként a hagyományos katonai területen. Az Amerikai Egyesült Államok pontosan ezt várja el Európától. Ha az ember elolvassa az új amerikai nemzeti biztonsági stratégiát, vagy új nemzeti védelmi stratégiát, szó szerint ez van benne leírva. Tehát itt érdekazonosság van. Ez sokba fog kerülni az európaiaknak, ez kétségtelenül igaz, de kénytelenek lesznek ezt megtenni. Cserébe az Egyesült Államok nem hagyja magára Európát, tehát nem arról van szó, hogy Amerika összepakol és ott hagyja Európát, mint csapott papot, hanem csökkenti a legalábbis a hagyományos részvételét. Ugye jelen pillanatban például, hogy egy példát mondjak, arról van szó, hogy az Egyesült Államok egy körülbelül egy éves periódus alatt 5000 fővel csökkenteni akarja Németországban állomásozó csapatainak a számát. Ugye ehhez azt kell tudni, hogy jelen pillanatban körülbelül 39000 katona, amerikai katona állomásozik Németországban, most ehhez kell mérni az 5000-et. Tehát azért ez nem drámai csökkenés. Ráadásul még arról sincsen döntés, hogy ezeket a katonákat, akik eddig egyébként rotációs alapon voltak jelen Németországban, ezeket hazaviszik-e, vagy pedig áttelepítik mondjuk az orosz fenyegetéshez közelebb elhelyezkedő országokba. Ugye itt alapvetően Lengyelország jöhet szóba, de egyébként szóba jöhet Románia is adott esetben. Ugye tudtommal a román diplomácia dolgozik is azon, hogyha az amerikaiak úgy döntenek, hogy itt hagyják Európában ezeket a csapatokat, akkor azoknak legalább egy része Romániába kerüljön. Tehát én ezt nem ítélném drámainak ezt a helyzetet, tehát nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok magára fogja hagyni Európát, hanem itt a felelősség és tehervállalásnak a fokozatos átrendeződésére kell számítani, és az ehhez illeszkedő csapat áthelyezésekhez.
Zárásként beszéljünk picit Ukrajna és a NATO jövőjéről. A katonai szövetség mostani tervei mennyire épülnek arra a feltételezésre, hogy az ukrajnai háború még hosszú ideig fenn fog maradni?
Nyilván egy katonai szövetségnek, a katonai tervezésének mindig a legrosszabb szenárióra kell építenie. Nyilván egyfelől arra, hogy tervezniük kell arra az esetre is, hogyha az ukrajnai háború sokáig elhúzódik, de tervezniük kell ennél még rosszabb szenáriókra is, például arra, hogy Ukrajna elesik, és Oroszország gyakorlatilag közös határa lett katonai értelemben véve legalábbis a NATO-val, ugye itt több ország is határos Ukrajnával. De nyilván ezekre az esetőségekre is tervezni kell. Tervezni kell arra az esetőségre is, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország valamelyik másik NATO tagállamot, mondjuk a Baltikumban megtámadna. Én azt mondanám, hogy ez teljesen természetes. Tehát egy katonai tervező szervezetnek minden esetőségre fel kell készülnie, és ezeket a terveket előre el kell készítenie. Azonban, hogyha politikailag nézzük a dolgot, akkor azért több más esetőségre is fel kell készülni. Szép csöndben egyébként ezekre az esetőségekre is felkészülnek. Mik ezek az esetőségek? Ugye először is leginkább arra az esetre is fel kell készülni, hogy mi van akkor, hogyha az amerikai közvetítési kísérletek Ukrajna és Oroszország között sikerre vezetnek, és létrejön egyfajta béke megállapodás a két fél között. Akkor majd mi történik? Ugye érdemes ezeken az esetőségeken elgondolkodni egyébként Európában is, hiszen az Egyesült Államok ugye nem véletlenül közvetít a két ország között, nem véletlenül szeretné lezárni ezt a háborút, azért mert a geostratégiai érdekei ezt kívánják meg, és utána, hogyha ez sikerül elérnie, akkor fel fogja újítani a gazdasági együttműködését Oroszországgal. Ugye jelen pillanatban az a helyzet, hogy Oroszországgal azon túl, hogy Európa egyáltalán nem is beszél, de gyakorlatilag majdnem minden kapcsolatát teljes egészében megszakította. Képzeljünk el egy olyan helyzetet, ami nem is biztos, hogy olyan nagyon távoli jövőben lesz, hogy az Egyesült Államoknak sikerül békét teremtenie a háborúban, a háborúzó felek között, és cserébe fel fogja oldani a szankcióknak egy jó részét Oroszországgal szemben, és újra elkezd kereskedni majd Oroszországgal. Közös bizniszeket fog indítani Oroszországgal. Nyilván Európának is ehhez az új helyzethez valahogy majd alkalmazkodnia kell.
A B9 országok gyakorlatilag, talán kimondhatjuk, hogy Ukrajna legaktívabb NATO támogatói. Ez a szövetség belső erőviszonyait mekkora mértékben változtatja meg?
Azt mondhatjuk, hogy a B9-ek legalábbis azok egy része mindig is egyfelől a leghangosabb támogatói voltak Ukrajnának, másfelől anyagi szempontból is, legalábbis méretükhöz képest nagy mértékben támogatták Ukrajnát. Azért azt látni kell, hogy Európán belül az az ország, amelyik messze a legnagyobb mértékben támogatta pénzügyileg Ukrajnát, az Németország. Jelen pillanatban is ez a helyzet. Ugye Németország nem tagja a B9-eknek. De tulajdonképpen politikai értelemben azt lehet mondani, hogy a B9-ek javarésze legalábbis a Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartozik. És ez egyébként nyilván a jövőben is fenn fog maradni. Mert persze az a kérdés, hogy amennyiben a helyzet változik, akkor ez a támogatás, illetve ennek a támogatásnak a belső tartalma, az hogyan tud megváltozni. Ugye az elég világosan látszik, hogy Ukrajna nem lehet a NATO-nak a tagja. Ezt most már mindenki belátta a NATO-n belül. Nagyon határozott amerikai álláspont van erre nézve, és ez nyilvánvalóan szerepelni fog, hogyha egyszer létrejön egy békemegállapodás Oroszország és Ukrajna között, a békemegállapodás feltételei között is. Tehát az gyakorlatilag ki lehet zárni, hogy az előre látható jövőben Ukrajna az a NATO-nak a tagjává válhatna. És akkor nyilván ilyen körülmények között kell a jövőben támogatni Ukrajnát, és hát nagyon nem mindegy, hogy egy háborúban álló Ukrajnát kell támogatni, vagy egy békében élő Ukrajnát kell támogatni.
Zárásként, Siklósi úr, a NATO most inkább Ukrajna győzelmére, vagy Oroszország feltartóztatására optimalizál?
Hát ez sokkal inkább Oroszország feltartóztatása. Tehát az a fajta támogatás, én nem is annyira azt mondanám, hogy a NATO, hanem a NATO tagállamok. Persze van itt a NATO-nak is szerepe ebben, de az leginkább egy koordinációs szerep, és az igazi támogatást azt a NATO tagállamok nyújtják Ukrajnának, de a NATO tagállamok támogatása eddig legalábbis ahhoz elég volt, hogy Ukrajnát talpon tartsa, benne tartsa a harcban, és Oroszországot ezáltal feltartóztassa, nehézségeket okozzon, kivéreztesse, lehetetlenné tegye, hogy Oroszország más irányban is támadni tudjon. De ahhoz kevés volt, hogy Ukrajna győzni tudjon. Az egyébként egy nagyon jó elméleti kérdés, hogy egyáltalán lehetőség lenne-e a fronton győzelmet elérni a jelenlegi haditechnikai körülmények között Ukrajnának Oroszország fölött. Ugye Oroszország, amelyik sokkal erősebb, mint Ukrajna, sem képes arra, hogy legyőzze Ukrajnát, és ennek egyébként az egyik legfontosabb oka pont a drón háború, tehát olyan haditechnikai korszakban élünk, amelyik a védekezőnek segít, és a támadót hátráltatja. Ami egyébként nagyon jó hír a NATO-nak, mert a NATO itt nem akar támadni, és ugye azt gondoljuk, hogy Oroszország a kihívó, és ő akarhat esetleg támadni, mi pedig védekezünk, de szerencsére ugye a haditechnikai helyzet az a védekezőnek kedvez, és ilyen körülmények között ugye nagyon nehéz sikeres támadó művelteket végrehajtani, így aztán Ukrajnának az elvesztett területeit is objektíven nagyon nehéz lenne visszaszereznie. De a nyugati támogatás az nem is elég erre. Az elég arra, hogy Oroszországot feltartóztassa, de nem elég arra, hogy a csatatéren legyőzze.
Utolsó kérdés, a júliusi ankarai NATO csúcs, amit már ön is korábban említett, lehet fordulópont a katonai szövetségnek az életében?
Óvatosan fogalmaznék az ilyen nagy szavakkal, mint fordulópont. Biztos, hogy fontos döntések fognak születni, de olyan értelemben nem lesz fordulópont, hogy a NATO-nak az irányultsága az nem vesz vadonat új irányt. Ugye az orosz fenyegetés az régóta látható, ugye most már több mint 10 év óta a NATO ebbe az irányba tervez, és ebbe az irányba viszi a politikáját. Ebben én nem várok semmilyen változást. Amiben ugye változás lehet, az ismételten egy amerikai, európai deal a részletekről. Mit csináljon többet Európa. És itt egyébként nem csak az orosz kérdés lehet az asztalon, hanem például, hogyha addig sikerül elérni egy megállapodást a Hormuzdi szoros, illetve Irán kérdésében, akkor annak a hosszú távú biztosításában Európa hogyan vehet majd részt. Ez is például az asztalon lehet.
Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm, hogy megkérdeztek.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.